90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egriesek körlevélben kéri a papságot, hogy délelőtt 10 órakor szólaljanak meg a templomok harangjai az egyházmegyében, és kéri, buzdítsák a híveket, hogy a közvetítéseken keresztül vegyenek részt a Szentatya temetési szertartásán. A főpásztor aztán este 7:30 Ferenc pápáért koncelebrált szentmisét mutat be az egri bazilikában. A vatikáni gyászszertartást és az egri misét is élőben közvetíti rádiónk. Orbán Viktor miniszterelnök, Semmén Zsolt miniszterelnök helyettes és Súlyog Tamás köztársasági elnök is részt vesz a vatikáni gyászszertartáson. Magyarországon a szombat nemzeti gyásznap. A Szentatya gyászszertartását tehát délelőtt 10 órakor tartják a Szentpéter téren, majd a pápát a római Santa Maria Maggiore székesegyházban helyezik végső nyugalomra. A békembere volt Ferenc pápa, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök arról beszélt, a Szentatya szelíd ember volt, de egyben rendíthetetlenül bátor, akinek a háborús időkben a legnagyobb öröksége a béke üzenete. Magyarország szempontjából nagy jelentősége van a Szentszék jövőbeli helyzetének, tette hozzá a kormányfő. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, gyorsabb béke folyamatban reménykedett. Most nemet kell mondani Ukrajna uniós csatlakozására, jelentette ki a kormányfő, aki szerint ezt a folyamat közben már nem lehetne megállítani. A magyar kormány továbbra is béke stratégiát követ, jelentette ki a miniszterelnök az OTP Bank NRT rendes éves közgyűlésén. Orbán Viktor azt mondta, a kormány olvasatában a háború végső mérlege mindig negatív, a béké pozitív. Hozzátette, ennek is köszönhető, hogy az OTP szívesen látott befektető, egyébként geopolitikai gócpontokban fekvő országokban is. Az amerikai elnök azt mondta a Time hírmagazinnak, hogy a Krím-félsziget Oroszországé marad, ezt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is megérti, ezt mindenki megérti, hogy ez már nagyon hosszú ideje az oroszoké, így fogalmazott. Donald Trump kifejtette, képletesen értette annak idején, hogy a hivatalba lépése utáni 24 órán belül véget vet az ukrajnai háborúnak, és hangsúlyozta, hogy a háború több mint 3 éve tombol, ő pedig még csak 3 hónapja van hivatalban. Azt mondta, lehetséges a békekötés Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az Oroszország és Ukrajna közötti közvetlen tárgyalások felújításának lehetőségét is megvitatta a Kremlben Vlagyimir Putyin orosz államfő és Steven Witkoff, az amerikai elnök külön megbízottja, közölte az orosz vezető külpolitikai tanácsadó. Jurij Uszakov szerint a 3 órás megbeszélés lehetőséget nyújtott arra, hogy a felek álláspontja nem csak Ukrajna, de egy sor más nemzetközi kérdésben is közeledjen. A felek megállapodtak a párbeszéd folytatásában. A kormány átadta a 2026-os büdzsé tervezetét a költségvetési tanácsnak, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. Ez a békére építve Európa legnagyobb adócsökkentési programját tartalmazza, kiemelten támogatja a családokat és nyugdíjasokat, jelentős béremeléseket helyez kilátásba, annak érdekében, hogy több maradjon az embereknél, ezáltal jövőre is mindenki tehessen egy újabb lépést előre, fogalmaznak a közleményben. A Hongen Biotech szingapúri gyógyszeralapanyaggyártó vállalat az első európai üzemét Gödöllőn építi fel, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. A 36 milliárd forint értékű beruházást a magyar állam 7,5 milliárd forinttal támogatja, így segítve 150 új munkahely létrejöttét, ismertette Szijjártó Péter. Azt mondta, a magyar kormány a legversenyképesebb körülményeket kívánja biztosítani a gyógyszeripar számára, és ösztönzi, hogy az ágazat hazai szereplői az innovációban eredményesek legyenek. A vállalkozások saját honlapját, szociális média felületét összesen 9 milliárd forinttal támogató pályázat első eredményeit ismertette Szabados Rihárd. A kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár hangsúlyozta, digitális fejlettségben fel kell zárkózni Nyugat-Európához, ám még mintegy 15 ezer olyan vállalkozás lehet, amelynek nincs saját honlapja vagy szociális média felülete. Eddig összesen 6 milliárd forintra pályáztak, és már több mint 2000 vállalkozás, mintegy 3 milliárd forint értékben jogosult a támogatásra. Ha a kormány korábban pályázatot indított az 1000 lélekszám alatti települések kiskocsmái számára, most pedig megnyílt a lehetőség az 1000 és 2000 lélekszám közötti településeken is, jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebookon. Maximum 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás a pályázatnak, amelyet működési költségeikre fordíthatnak, vagy akár energetikai beruházást is megvalósíthatnak, emlékeztetett Gyopáros Alpár. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, a felhők fokozatosan eloszlanak, csapadékra egyre kisebb eséllyel lehet majd számítani, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Információk Ferenc pápa temetéséről és a jubileumi eseményekről. A Szentszéki sajtóiroda igazgatója a Bíborosok 4. általános kongregációjáról. Rózsafűzér a pápáért a Santa Maria Maggiore bazilikában Tagle bíboros vezetésével. Ferenc pápa és tanítása a szegényekről, szavak és gesztusok. A kommunikációs dikasztérium főszerkesztőjének jegyzete.
Információk Ferenc pápa temetéséről és a jubileumi eseményekről. Hívek ezrei állnak sorba, immár napról napra a Szent Péter téren, hogy a bazilikába bejutva lerúhassák kegyeletüket Ferenc pápa koporsója előtt. A Szentszék sajtótermének péntek reggeli közleménye szerint, szerda reggeltől, miután a Szent Márta ász kápolnájából átvitték a Szentatya koporsóját a bazilika főoltára elé, csütörtök hajnalig 128 ezer ember rótta le kegyeletét Ferenc pápa földi maradványai előtt. Mint hogy olyan sokan álltak sorba, mely csütörtök éjjel is, ezért csak péntek hajnalban zárták be a bazilika kapuját, de még pirkadat előtt 5 óra 40-kor ismét kinyitották, mert megérkeztek az első korán jövők. Pénteken egész nap nyitva a bazilika a látogatók előtt egészen este 7 óráig. Ekkor zárt ajtók mögött végzi el este 8 órakor Kevin Joseph Farrell, kamerlengó bíboros, a koporsó rezárásának szertartását a pápai ház tagjai jelenlétében. Ugyancsak pénteken este 9 órakor Pier Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka vezetésével imádkozzák a rózsafüzért a hívek a Santa Maria Maggiore bazilika előtti téren. Pénteken délelőtt tartották meg a szinódusi aulában a 4. bíborosi kongregációs ülést. Amint arról már beszámoltunk, április 26-án, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik a Szent Péter Bazilika előterében Ferenc pápa gyászmiséje, amelyet Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja celebrál. A szentmise végén végzik a végső búcsúvétel és beszentelés szertartását, majd ezt követően az asszisztencia a pápai ház tagjainak a jelenlétében körmenetben kíséri Ferenc pápának nyitott autón vitt koporsóját a Szent Péter bazilikától a Santa Maria Maggiore bazilikáig. Az érintett útvonal Corso Vittorio Emanuele, Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali, Colosseum, Via Labicana, Latidáni Szent János Székesegyház, és onnét a hosszú Via Merulánán át egészen a Santa Maggiore bazilikáig. A Mária templom lépcsőjén szegények és hajléktalanok ülnek majd, így ők lesznek azok, akik a legutolsó búcsút vehetik a szegények pápájától, akit vég akaratának megfelelően privát szertartás keretében temetnek el a bazilika Pál kápolnájában, amelynek főoltárán látható a Salus Populi Romani kegykép, amelyet a Szent Atya oly sokszor felkeresett, hogy imádkozzon előtte. Szombaton a temetés estéjén Rolandas Makrickas bíboros, a bazilika koadjutor főpapja vezeti este 9 órakor a rózsafüzér imádságot Ferenc pápáért. Április 27-én vasárnap reggel 7 órától lehet látogatni Ferenc pápa sírhelyét a Santa Maria Maggiore bazilikában. Ferenc pápa halálával és temetésével, majd az összeülő konklávéval jelentősen megváltozott ezen időszak jubileumi programja. Április 23-án, 24-én, 25-én tartották a kamaszok jubileumát. A Rómába érkező több tízezer serdülő már áthaladt a Szent Péter bazilika szent kapuján, és le is lótták kegyeletüket Ferenc pápa koporsója előtt. Április 27-én vasárnap, mint egy felfüggesztetti Carlo Acutis e napra kitűzött szenti avatását, délelőtt 10:30 órakor Pietro Parolin bíboros államtitkár mond szentmisét Vatikán város alkalmazottja és családtagjai, valamint a serdülők számára is, mint a Ferenc pápa 9 napos novéna gyász időszakának második szentmiséje. Ferenc pápa temetése napján a Santa Maria Maggiore bazilika zárva tartják, de a fentjelzettek értelmében már vasárnap reggel 7-től látogatható lesz a bazilika benne Ferenc pápa sírjával. A másik két nagy pápai bazilika, a Lateráni Szent János Székesegyház és a falakon kívüli Szent Pál bazilika a mostani időszakban is szokásos módon látogatható. A közeljövőben két jubileumi program szerepel. Április 28-án, 29-én, hétfőn kedden tartják a mozgássérültek jubileumát. Számukra a Via della Conciliazione sugárú zarándok folyosóját még nagyobb gonddal biztosítják, hogy zavartalanul eljussanak a Szent Kapunát Szent Péter sírjához. Május 1-től 4-éig tart a dolgozók jubileuma, 4-én és 5-én a vállalkozók jubileuma, majd 10-én, 11-én kerül sor a fúvó zenekarok, más néven a rezes bandák jubileumára. Ezekről az eseményekről, a lehetséges változásokról a jubileumi előkészítő bizottság ad majd pontosabb tájékoztatást. Április 27-e vasárnap egyúttal emléknap, hiszen 11 évvel ezelőtt, 2014. április 27-én avatta Szenté Ferenc pápa két elődjét, Boldog 23. János és Boldog 2. János Pál pápákat. Szombati napon még egy érdekes zenei eseményre kerül sor, Krakkóban, Szent II. János Pál pápa egykori püspöki székvárosában. Április 26-án szombaton délután 5 órakor a Krakkó Lagiegnyiki Isten Irgalmasság kegyhelyen a világ 5 másik kontinensének Isten Irgalmasság kegyhelyeivel karöltve kerül sor az Irgalmasság szimfóniája zenei eseményre, vagyis a Terra Divina Alapítvány és a II. János Pál Intézet a kultúrák közötti párbeszédért által szervezett koncertre az Isten Irgalmasság ünnepének előestéjén és Ferenc pápa péteri szolgálatáért végzett hálaadásként.
A Szentszéki sajtóiroda igazgatója a Bíborosok negyedik általános kongregációjáról. Matteo Bruni, szentszéki szóvivő pénteken délután tájékoztatást adott az újságíróknak a bíborosok péntek délelőtti üléséről. 149 bíboros volt jelen a bíborosok negyedik általános kongregációján, ami pénteken délelőtt 9 óra 10-kor kezdődött egy rövid imával, majd a pénteken érkezett bíborosok letették az esküjüket az Universi Dominici Gregis kezdetű apostoli konstitúció előírása szerint. A kongregáció során folytatták ennek az apostoli konstitúciónak a felolvasását a 27. fejezettől a 32-ig. Úgy döntöttek, hogy vasárnap a bíborosok közösen látogatják meg Ferenc pápa sírját a Santa Maria Maggiore bazilikában. Várhatóan délután 4 órakor érkeznek. A bíborosok áthaladnak a Szent Kapun, felkeresik Ferenc pápa sírját, majd a kápolnát, ahol a híres Salus Populi Romani, a római nép megmentője Mária ikon található. Ezt követően együtt tartanak vesperást. A péntek délelőtti kongregáción folytatódtak az egyházról és a világról szóló közös reflexió keretében elhangzott előadások. Összesen 33 bíboros szólalt fel. A kongregáció végén Diego Ravelli érsek, a pápai liturgikus szertartások mestere bemutatta a temetési szertartás keletkezését. Megismételte azt a kívánságot, hogy egy pásztor és nem egy uralkodó temetéséről van szó. A Ferenc pápa által kívánt és 2024 júniusában jóváhagyott liturgikus döntések szerint. Az ülés 12 óra 20 perckor ért véget. Szerda óta péntek délig közel 150 ezeren rótták le kegyeletüket Ferenc pápa előtt a Szent Péter bazilikában. A bazilika este 7 órakor zár, de este 6 órától nem lehet már sorban állni. Ferenc pápa koporsójának lezárási szertartása péntek este zárt körben történik, ezért nem közvetítik élőben. A protokoll rendelkezései a következők. Kijelölték, hogy minden képviselő a bazilika felé nézve a jobb oldalon fog helyet foglalni. Az első sorban Argentína, a pápa hazája, és Olaszország elnöke. Őket követik a jelenlegi uralkodók, majd az államfők a francia ABC rendje szerint képviselt országok sorában. A delegációk teljes névsorát pénteken délután hozzák nyilvánosságra. Az újságírók vasárnap, hétfőn és kedden látogatást tehetnek a Santa Maria Maggiore bazilikába. Péntekig 2700 újságírót akkreditáltak ezeknek a napoknak az eseményeire. A bíborosok 5. általános kongregációját hétfőn reggel 9 órakor tartják, adta hírül a szentszéki szóvivő. Rózsafűzér a pápáért a Santa Maria Maggiore bazilikában Tagle bíboros vezetésével. Csütörtök este az evangelizációs dikasztérium korábbi propprefektusa vezette a rózsafűzér imát Ferenc pápa halála után 4 nappal a Santa Maria Maggiore bazilika lépcsőjén. A szeretett Ferenc szentatyánkat a Salus Populi Romani szűzanya gyengét karjaiba ajánlotta. Ferenc pápa fényképe az ő Salus Populi Romani szűzanya ikonjának másolata volt látható a Santa Maria Maggiore bazilika lépcsőjén, ahol összegyűlt Isten népe csütörtökön este külföldről, de Olaszország különböző részeiről is, hogy imádkozzanak az elhunyt pápáért a délutáni eső miatti párás estén. Minden a pápáról szól ezen a helyen, amelyet örök nyugalmára választott. A rózsafűzér imádságot, melyet Luis Antonio Tagle bíboros, az evangelizációs dikasztérium korábbi propprefektusa vezetett, a bazilika harangjainak megkondulása előzte meg, melyeket nem tudott elnyomni a forgalom zaja és a soha meg nem álló nyüzsgő élet, majd felcsendült egy Mária ének. A bíboros a világosság olvasó titkainak bevezetésével emlékeztetett a feltámadt Jézus szavaira, amelyeket a szenvedésének eseményei által megdöbbent tanítványaihoz intézett. Miért nyugtalankodtok, és miért támadnak kétségek a szívetekben? Jézus engedi, hogy felismerjék, megérintsék, együtt eszik velük, és a Szentírás magyarázatán keresztül folyamatosan tágítja szívük távlatát, hogy megszabadítsa őket a halálfélelemtől, fogalmazott Taglebi Boros. Ezek a szavak mindannyiunkhoz szólnak, hogy reményt és bizonyosságot adjanak életünknek. A Mester és az Úr azért jött, hogy életet adjon nekünk, amelynek nincs vége. Ezzel a lelkülettel imádkozzunk szeretett Ferenc Szentatyánkért és a boldogságos Szűz Mária, a Salus Populi Romani, a mennyország kapuja gyengéd karjába ajánljuk őt, és kérjük, hogy járjon közbe érettünk, zárta bevezetőjét Taglebi Boros. Sok hívő imádkozott egyszerre rózsafűzérrel a kezükben, mindegyikük másféle és gyönyörű történettel, mindegyiküket megérintették Ferenc pápa gesztusai és szavai. A rózsafűzér elimádkozása a Salve Regina eléneklésével és a Salus Populi Romani szűzanyához szóló imával zárult, aki készen áll arra, hogy ismét átölelje szeretett fiát, Ferencet.
Ferenc pápa és tanítása a szegényekről. Szavak és gesztusok. A szegények lesznek az utolsók, akik elbúcsúznak Ferenc pápától, mielőtt eltemetik a Santa Maria Maggiore bazilikában. Ők azok, akiket pápasága során kiemelt szeretettel és figyelemmel övezett, ezért is vette föl Assisi szentje után a Ferenc nevet. Andrea Tornielli, a kommunikációs dikasztérium főszerkesztőjének jegyzete. A legutolsók lesznek azok, akik utoljára fogadják a pápát a Santa Maria Maggiore bazilika küszöbén, benne a Salus Populi Romani Mária ikonnal, akinek anyai tekintete alatt nyugszik majd a pápa. A szinte a világ másik végéről érkezett római püspök földi útjának utolsó szakaszán nem a hatalmasok állják körbe, hanem azok a szegények, migránsok, hajléktalanok, kirekesztettek, akik tanítása oly sok lapján központi helyet foglaltak el, és akik az evangélium valamennyi lapjának közepén állnak. Már húsvét hétfőn reggel Kevin Joseph Ferrell kamerlengó bíboros is kiemelte tanításának ezt a fontos elemét, amikor bejelentette Ferenc pápa váratlan halálát. Azt tanította nekünk, hogy híven, bátran és egyetemes szeretettel éljük az evangélium értékeit, különösen a legszegényebbek és kitaszítottak érdekében. Mennyire szeretnék egy szegény egyházat, egy olyan egyházat, mely a szegényekért él, mondta pápasága kezdetekor. Az egyház számára a szegények választása mindenekelőtt teológiai kategória, csak azután kulturális, társadalmi, politikai vagy filozófiai kérdés. Isten nekik adja először irgalmasságát. Az Istennek ez a preferenciája kihatással van minden keresztény hitéletére, akiknek Jézus érzéseit kell magukban táplálniuk, írta Ferenc pápa Evangélii Gaudium kezdetű apostoli buzdításában. Abban a dokumentumban, amelyet még alapjaiban meg kell értenünk, és ami meghatározta Péter utóda szolgálatának irányát. Ezeket a szavakat mindig konkrét gesztusok és döntések kísérték. Ő volt az első pápa, aki Assisi szentjének nevét vette föl, folytatta elődei tanítását, mint Szent 23. János, aki megnyitotta a második vatikáni zsinatot, és azt mondta, az egyház úgy jelenik meg, amilyen, és amilyen lenni akar, mindenki egyházaként, elsősorban a szegények egyházaként. Ez a szavakra és gesztusokra épülő tanítás az első dél-amerikai pápa számára az evangéliumból és az első egyházatyák tanításából eredt. Mint Szent Ambrus, aki kijelentette, nem a te birtokod, amit a szegénynek adományozol, te nem teszel mást, mint visszaadod neki, ami az övé. Mivel a közösen mindenki használatára adott dolog az, amit te kisajátítasz. A földet mindenki kapta, nem csak a gazdagok. Ezeknek a szavaknak köszönhetően Szent VI. Pál megállapíthatta Populorum Progressio kezdetű enciklikájában, hogy a magántulajdon nem formál senki számára feltétlen és abszolút jogot, és senki nincs felhatalmazva arra, hogy saját, kizárólagos használatra fenntartsa magának azt, ami túlmegy a szükségletein, amikor másoknak nincsenek meg az alapvető szükségleteik. Vagy ahogy aranyszájú Szent János, aki híres homiliájában azt mondta, meg akarod tisztelni Krisztus testét? Ne engedd, hogy megvetés tárgya legyen tagjaiban, vagyis a szegényekben, akiknek nincsenek ruháik, hogy elfedjék magukat. Ne itt tiszteld Krisztust a templomban, selyem drapériák között, mialatt kint elhanyagolod azt, aki szenved a hidegtől és a ruhátlanságtól. Őt, aki azt mondta, ez az én testem. Azt is mondta, éheztem, és nem adtatok ennem. Az ideológiai olvasatoktól távol az egyházat nem politikai érdekek mozgatják, amikor arra szólít, hogy lépjen túl azon, amit Ferenc pápa a közöny globalizációjának hívott. Csak az evangélium szavai mozgatták a pápát, az egyházatyák hagyományával megerősítve, aki arra hívott minket, hogy tekintetünket az utolsókra fordítsuk, akiket Jézus úgy szeretett. Azokra az utolsókra, akik ma ölelésükkel elkísérik őt utolsó útján. Zárja jegyzetét Andrea Tornielli, a kommunikációs dikasztérium főszerkesztője.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a feltámadás örömhíréről a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival Lóci Tamás atya beszélget.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. A feltámadt Krisztus örömhírével köszöntjük a tisztelt rádióhallgatókat húsvét ünnepén. Különösképpen az az öröm tölti be szívünket, hogy Krisztus értünk adta életét, és Istennek bizonyult, azaz legyőzte a halált, az ember élet legnagyobb ellenségét. Mai adásunk a feltámadás örömhírében zajlik, és a feltámadás tényét fogjuk körüljárni gondolatainkkal. Egyúttal Krisztus feltámadását, és azt is, hogy mindez a mi életünkben mit jelent, milyen egyéni feltámadásként értelmezhetjük Krisztus feltámadását. Nézzük meg először azt, hogy mit is jelent maga a feltámadás, és miben különbözik Krisztus feltámadása az evangéliumban máshol olvasott életrekeltésektől.
Az életrekeltés és Jézus Krisztus feltámadása között egy nagyon fontos alapvető különbség van. Az életre keltettek például Lázárt. Ugye Lázár, miután Jézus feltámasztotta, élte egy darabig az életét, utána természetesen azon a szinten, hogy majd ő meg fog halni egyszer, és ugyanúgy várja majd a végső feltámadást, ahogyan mi. Ugye bizonyíték erre, hogy írják, hogy ugye később a zsidók megölték őt is, mert bizonyíték volt Jézus csodáira. Ellenben Jézus feltámadása már abban alkot egy magasabb szintet, hogy ő már nem erre az életre támad fel, ő már soha többé nem fog meghalni, hanem úgymond ő lett így elsőszülött a holtak közül.
Lázáron kívül kiket említ még meg az evangélium, akiket Jézus életre keltett?
Jézus életében feltámasztotta még Jairus lányát, illetve egy Naimi ifjút. Róluk tudunk csak az evangéliumból, bár amikor kilelte a lelkét, vele együtt több lélek is feltámadt, és a mennybe ment. Tehát így evangéliumok alapján csak három ról tudunk konkrétan, de valószínű, hogy több embert is feltámasztott.
Ha a feltámadást nézzük, mint tényt a teológiában, a hittanban, akkor van ugye Jézusnak a feltámadása, és van a miénk. Miben különbözik a kettő, hogy időben, mikor történik az egyik és a másik?
Jézus feltámadása 2000 évvel ezelőtt történt, és az idők végezeteig szól, a mi feltámadásunk pedig majd az utolsó ítéletkor fog elkövetkezni.
Ahogy tudjuk és tanítjuk, az ember test és lélek egysége, és így valóban, ugye most mi, amikor meghalunk, akkor a lélek elszakad a testtől, és azt mondjuk, hogy eljut a túlvilágra. De ahhoz, hogy az egész ember részese legyen ennek a túlvilági életnek, ahhoz szükséges az, hogy a teste is részesüljön ebben az életben, és ehhez tartozik hozzá a világ végén lévő feltámadás, amikor a feltámadt megdicsült testünk is egyesül újra a lelkünkkel, és újra az egész ember van jelen a túlvilágon.
És gyakorlatilag ebben ugye szembe kerülünk a gnosztikusokkal, akik ugye dualizmust alkottak ilyen téren, tehát azt mondták, hogy a test és a lélek az két különálló dolog, ebből aztán két dolog következett, ugye vagy a test teljes mértékű megvetése az aszketizmus, ami egy pontig jó, de ők már túlzásba vitték, vagy pedig laxizmust, ami gyakorlatilag az élvezetek hajszolását jelenti, tehát már úgy gondolták, hogy a lélek olyan fokon az anyagvilág felett áll, hogy az már nincsen rá hatással. És ugye ez jelen volt a korintusi közösség életében is, és Szent Pálnak nagyon komolyan ki kellett állni amellett, hogy ez nem így van, a test és a lélek az összetartozik. Tehát fel fog támadni a testünk is.
Azt, hogy milyen lesz ez a feltámadt test, azt onnan tudjuk, hogy Jézus feltámadása után vannak beszámolók az evangéliumban. Milyen furcsa, vagy mondhatnánk azt, hogy különleges képességekkel rendelkezik ez a feltámadt test. Gondoljatok a feltámadás utáni beszámolókra.
Jézus feltámadott teste igazából idő és térbeli kereteken kívül jelent meg, úgymond. Nem volt behatárolva ennek a világnak a keretei közé. Például ugye, amikor a zárt ajtón keresztül is ugye be tudott menni a tanítványokhoz, vagy mikor mondjuk egyszerre igazából két helyen jelent meg ugye az Emmauszi tanítványoknál, valamint ugye Péterrel is beszélt. Ami így most, hogy így kimondjuk, igazából eléggé furcsa, talán egy kicsit ijesztő is, de fantasztikus érzés az legalábbis számomra, hogy tudjuk, hogy igen, hogy a halál után is van élet, és hogy ilyen szintű, hogy a földi életünk az igazából tényleg abszolút az út ahhoz, egy nagyon mondhatni semmi ahhoz képest, amit majd utána meg fogunk tudni csinálni, idézőjelbe, mint ahogy ugye Jézusnál is láthattuk, de mostani fantázia könyvekben meg filmekben láthatjuk azt, amikor így valaki, mint a kámfor eltűnik, aztán hirtelen megjelenik, és akkor gyakorlatilag egyfajta szellemként mutatják be őket, de azt gondolom, hogy a feltámadásnak ez egy nagyon csúfított és rendkívül negatívan eltorzított formája, ugyanis ennek egyáltalán nem az ijesztő részét kéne látni, hanem igenis a fenséges és a dicsőséges részét.
Számomra a katolikus hit igazságának egy nagy letéteményese és bizonysága az, hogy nagyon sok mindent meghagy misztériumnak és titoknak. Nem próbál meg mindent megmagyarázni, mert hiszen a mi földi értelmünkkel és földi korlátainkkal nem tudjuk felfogni az Isten gondolatait, akaratát és egyáltalán az ő valóját. Ugyanakkor teljes mértékben feltárta magát előttünk ugye Jézusban, de mégis ugye láthatjuk, hogy az egyház is, a teológia is mennyit fejlődött és a 2000 év során, és mennyi minden ismeretet fogunk még megtudni a Jóistenről. Kicsit számomra ez is ilyen kérdés, hogy milyen lesz majd a feltámadt testünk. Valójában senki nem tudja. Biztosan meg tudnánk fejteni, hogyha tudnánk annyira az Isten közelségében lenni a Biblia tanításából, de azért összefüggéseiben mégiscsak nagyon sok mindent mond nekünk a Jóisten. Hát ugye most említette Sári, hogy tudott Jézus feltámadása után bilokálni. Egyszerre két helyen volt. Ez korunk egy 20. század egyik nagy szentjének, Pió atyának ugye már életében sikerült. Tehát a szenteken keresztül is nagyobb rálátásunk van talán a Jóisten isteni mi voltjára, akiknek már tényleg sikerült teljesen az ő akaratára ráhagyatkozni és ő benne élni, és nagyon jó az, hogy mutatja magát a Jóisten, de ugyanakkor mindig hagy titkokat, amiket nem tudunk, vagy próbálunk, de igazán nem tudunk sosem megmagyarázni, és ebben áll a hitnek a lényege, hogy felette van a rációnak, fölötte van a matériának, hanem teljesen mindent magába foglal, az embert, a lelkét, a természetet, a környezetet, a teremtett világot.
A homály mellett is azért van egy-két információnk arról, hogy milyen lesz ez a feltámadt test, mert Szent Pál egy alkalommal beszél arról, hogy romlandónak vetik el, és romolhatatlanságban támad fel, erőtlenségben temetik el, és erőben támad fel, fizikai testet vetnek el, és lelki-szellemi test támad fel. De emellett is valóban megmarad az a misztérium jellege a feltámadásnak, amit csak akkor fogunk megtudni, amikor már megtörténik mindannyiunk számára. Térjünk vissza még egy kicsit Jézus feltámadására. Ugye nem csak egyszeriben megtörtént ez az ő életében a keresztelfeszítés után, hanem vannak ennek előzményei. Tudjuk, hogy Krisztus tudott erről, mi vár rá Jeruzsálemben, és hogy mi történik az ő kivégzése után. Vannak konkrét szentírási helyek, ahol ezeket ő megjövendőli. Említsünk meg ebből egy párat.
Jézus már a tanítványainak is többször megjövendölte, hogy ő bűneinkért szenvedni fog, és fel fog támadni harmadnapra, bár az apostolok sokáig nem ismerték fel, illetve nem tudták, hogy mit is akar ez igazán jelenteni. Majd valójában igazából ez az apostolok életében akkor lesz nyilvánvaló, mikor ők is tapasztalják Jézus Krisztus feltámadását, és látják a feltámadt Istent, de egy adott szentírási szakaszban ezt mondta Jézus tanítványoknak, hogy odaadom az életemet, hogy aztán visszavegyem. És egy konkrét utalás arra, hogy ő meg fog halni. Ugye az életét odaadja az Isten kezébe, illetve értünk adja oda az Atya kezébe, hogy aztán ő fel is tudja támasztani. És egy konkrét utalás arra, hogy neki egy magasztosabb cél van még az életében.
Ugye már Attila is említette azt, hogy Jézus tudott erről az életében, de mégsem mondta azt az embereknek, hogy na nézzetek rám, majd én vagyok, aki majd megteszem a frankót, értetek, majd én vagyok, aki majd nagyon megfoglak titeket váltani. Utalásokat szinte burkolt formában mondott az embereknek, akik legtöbbször nem értették, hogy mit mond, ugye például mikor azt is mondta, hogy romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem azt. És ugye itt rögtön arra gondoltak a zsidók, hogy ugye a konkrét templomukról van szó, és ugye rögtön megkérdőjelezték, hogy hát az kizárt, hiszen 46 éven keresztül építették az emberek is, hogy tudná ő 3 nap alatt megtenni. De mi ugye tudjuk, hogy Jézus a saját testéről beszélt akkor is. Döbbenetes az a gondolat, hogy hányan tudnánk végigcsinálni azt, amit ő végigcsinált. Múltkor láttam a Passió című filmet, és az volt számomra az egyik megdöbbentőbb, amikor letették már a keresztet, és világéletemben úgy képzeltem el, hogy Jézust rárakják a keresztre, és úgy szegezik fel. A filmben mást láttam. Jézus rá vánszorgott a keresztre. Nem kellett őt rárökni, nem kellett őt oda kényszeríteni, hanem önként, már szinte félholtan, de ő ment rá, és elviselt mindent értünk.
Ezek az a jövendésekhez tartozik még a következő idézet is. Egy kis idő, és nem láttok. Ezt szintén az apostoloknak mondta, bár nem hinném, hogy akkor abban a pillanatban tudták, hogy mire gondol az Úr Jézus. Illetve van egy párhuzamod a Jónás prófétával történt eseményekkel is. Ugyanis Jónás prófétá is 3 napig volt a cetha a gyomrába, mint ahogy ő is 3 napon keresztül feküdt a sírban. Illetve azt is mondta a tanítványainak Jézus, hogy ahová ő megy, oda ők nem jöhetnek vele. Ugye ezt konkrétan Péter apostol hősies megnyilvánulása után mondta, mikor nagyon mentegetőzött, hogy ő őt soha el nem hagyja. Bár tudjuk, hogy mi is sokszor megtesszük ezt a fogadalmat minden egyes szentgyónásunkban, de az ember hajlamos arra, hogy elbukjon. De Isten segítségével mi is új életre kelhetünk, illetve feltámadhatunk az új életre még szimbolikusan a mi életünkben is.
Miután elhangzottak a szentírási szakaszok arra vonatkozóan, hogy Jézus tudta, mi vár rá, és tudatosan vállalta a kereszt gyötrelmét, illetve a feltámadás dicsőségét, adásunk végén szeretnék megkérdezni benneteket arról, hogy ennek a feltámadásnak milyen vonatkozásai vannak a mi mindennapi életünkre. Hiszen ez egy 2000 évvel ezelőtti esemény, mondhatjuk azt, hogy semmi közünk hozzá. Mi azonban keresztények úgy fogjuk fel, hogy ennek van kézzelfogható része a mi életünkben. Mi lehet ez?
Ennek végső soron, ami mindennapi következménye az életünkre, az az, hogy nekünk is innentől megvan ugye a lehetőségünk arra. Tehát gyakorlatilag, hogyha Jézus nem támadott volna fel, ezt megmondták az apostolok is, hogy akkor a mi hitünk és a tétetek értelmetlen lenne. Mert akkor ugye nem lenne értelme semminek. Tehát gyakorlatilag mielőtt Jézus Krisztus megszületett, még a történelem kezdetén, ugye az ember vétkezett Isten ellen, ellene fordult, ezáltal létrehozta a bűn történelmét. Erre jött ugye a válaszreakció Istentől, Jézus Krisztus személyében, aki a megváltó volt. Ő eljött, megváltott minket, feltámadott, ezáltal korrigálta ezt a hibát, megadta nekünk is a lehetőséget az üdvösségre. Ami mindennapi életünkbe ebből az következik le, ami ugye jelen van mindenhol, hogy lehetőségünk van a bűnbánatra, például Szent Jónásban. Egyszer hallottam ezt a kifejezést rá, hogy gyakorlatilag Jézus Krisztus kereszteldozatának a következménye az, hogy Isten egyáltalán hajlandó megbocsátani nekünk. Tehát végső soron ez, hogy ad nekünk egy végső célt, ugye megnyitja a mennyek kapuját, és innentől kezdve van értelme úgymond szenvedni.
Csatlakoznék a Máté szavaihoz. Életünknek egyetlen értelme a feltámadásban található. Az egész egyház sehol nem tartaná, Jézus nem támadt volna fel. Ezen bukik és ezen áll minden. És szerintem ez a csodálatos, hogy ez megtörtént. Ha megnézzünk más vallásokat, ilyet sehol se tapasztalunk, hogy az Isten értünk meghalt és feltámadott. És hogy vele együtt mi is feltámadhatunk. Ez számomra meglepő, és szerintem ebben van az egyházunk, illetve a keresztények titka, és Istennek hála, napról napra egyre több megtérő van a katolikus egyházba, bár lehet, hogy az Európára nem jellemző, de más földrészeken igen. Ugyanolyan Pál apostol is ezzel tudott nagy sikert aratni, úgymond a görög pogány közösségekbe, mert ők is érdeklődtek a feltámadás iránt. Senki se tapasztalt még hasonlót. Ez a mi életünkben is csoda lehet, és csodának is kell lennie. Úgy gondolom, hogy nekünk is minden szentgyónás után át kéne élnünk ezt az élményt, hogy mi is tiszta szívvel vehetjük magunkhoz a feltámadt Krisztus testét.
Azt gondolom, hogy életünk során kellenek olyan részek, amikor egyfajta kisebb feltámadást tudunk megélni. Az elmúlt időszakban nagyon sok minden volt, ami úgy rám rakódott programilag, vagy bármit, amit az ember el tud képzelni, és az elmúlt pár napban éltem meg azt, hogy hihetetlen sok erőt gyűjtöttem, és főként az volt az egyik legjobb, amikor elmentem a szentgyórásra. és utána pedig hazamentem, és elhatároztam, hogy mostantól minden gondomat és minden bajomat nem egyedül akarom majd megoldani, hanem majd Istennek a segítségével. Erre eddig is törekedtem, de az elmúlt időben valahogy ezt elfelejtettem, és nagyon sok mindentől megszabadultam. Levágattam a hajamat, és fantasztikus érzés, hogy vannak olyan emberek, akikre számíthatok bármikor, és képesek is szeretetből imádkoznak értem, és együtt végig tudunk járni egy keresztutat.
Számomra a feltámadásban az egyik legnagyobb csoda az, Isten egyetemes üdvözítő akarata mutatkozik meg benne, hogy Jézus nem csak akkor a zsidókhoz szólt, hanem a pogányokhoz is. Azóta sem csak a keresztényekhez, hanem a világ minden emberéhez szól. És amikor megtér valaki, akkor azt ismeri fel, hogy ő megváltott. És ez a tudat, hogy én megváltott vagyok, elkezd benne működni. És ez talán nem is kötelez, hanem mégis egy ilyen, aki ráérez erre, egy ilyen belső indítatásból, hálából és szeretetből arra ösztönzi az embert, hogy mind jobban elkezdjen működni az Isten ügyében, és vigye az örömhírt és a Isten szeretetét a világba.
Ebben az adásban Szögecki Sára, Takács Máté, Csapák Attila és Pálinkás Máté gondolatait hallhatták a feltámadás tényével kapcsolatban, és szeretnénk még egyszer minden tisztelt rádióhallgatóknak áldott boldog húsvét ünnepet kívánni.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen.
Lóczi Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Thank you.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják az EKKE műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Kis István Fafaragóval, népi iparművésszel, a Heves megyei Népművészeti Egyesület elnökével beszélget Somosvári Eszter Anna. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Zöld Hullám című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Takács Sánta András, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensének előadását hallgathatják meg, aki az ökológiai válság pozitív kimeneteleiről értekezett. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszámolunk az idei földnapi programokról, valamint bemutatkozik az Auti Infopont, az Autisták Országos Szövetségének EGRI irodája. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berec Renát, a Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket és minden kedves hallgatónknak. Szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Jézus megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt. A próféták mind tanúságot tesznek, hogy aki hisz benne, elnyeri nevében bűnei bocsánatát. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. Az önzetlenség olyan magatartás, aminek az ember legmélyéről, a lelkiismeretéből kell fakadnia. A lelkiismeret pedig az embernek az a legtitkosabb, legbensőbb magja, ahová mindenkor visszahúzódhat képességeivel együtt, ha önmagával vagy Istennel akar beszélni. A lelkiismeret ugyanis Isten szavát visszhangozza. Az ember a lelkiismeret tökéletes magányában szánja rá magát mind a jóra, mind a rosszra. Itt választ győzelem és bukás között. Ha akarna, se tudna lemondani lelkiismeretéről sohasem. Akár vádol, akár dicsér, mindenképpen vele kell végigjárni az életet, és vele, ezzel az igazság szerető és megvesztegethetetlen tanúval kell majd megjelennie Isten ítélő széke előtt is. A bűnbocsánatnak akkor nyitunk ajtót, amikor felhagyunk az önigazolás és az önmegváltás igényével. Amikor elismerjük, hogy a bűnök ránk nehezednek. Amikor belátjuk, hogy nem vagyunk képesek hidat építeni bűnös önmagunktól Istenhez, hanem rádöbbenünk, hogy maga Isten építi ezt a hidat, hogy rajta találkozhassunk a bűneinket megbocsájtó Istennel. Jóságos Istenünk, bűnösségünk tudata a megváltás utáni sóvárgást égeti a szívünkbe. A belső megszabadulása vágyát szenteld meg, Urunk, kegyelmeddel. Így lesz a mi gyengeségünk és elesettségünk alkalmas arra, hogy fölemelkedjék és veled találkozzon. Add, Urunk, hogy benned ne a bírót lássuk első pillantásra, hanem a szabadítót, aki széttépted adós levelünket a kereszten. megbocsátó szereteted ragyogtassa ránk a húsvét diadalmas fényét.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra.